Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Egy éve 2022. február 24-én támadta meg Oroszország Ukrajnát. Bár villámháborút terveztek, a konfliktus még most is tart, és nem látszik a vége. Az elmúlt 12 hónapról, a következményeiről és a háború lehetséges lezárásáról beszélgetünk Bendazsevszkij Antonnal, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Lehet valamiféle mérleget vonni így egy év után? Van bármi, amit Oroszország nyert ezzel a háborúval? Nyilván azon a 4 megyén kívül, amit egy kétes tisztaságú népszavazást követően annektáltak.
Nem, hát jól láthatóan az orosz célok, az orosz tervek nem sikerültek, és Oroszország hibásan mérte fel a lehetőségeit és képességeit. Tehát erre vonatkozólag, hogy mi volt, mi lehetett a terv, mi lett a vége, a mérleg azt mutatja, hogy nem sikerült, és nem is fog sikerülni abban a formában, ahogy azt a Kremlben valószínűleg eltervezték. Sokszor vádolnak engem, hogy kicsit orosz ellenes állásponton vagyok, sokszor, de én azt gondolom, hogy jelenleg Oroszország egyik legnagyobb ellensége az orosz vezetés és Vlagyimir Putyin, hiszen amit, hogy itt mérlegről beszélünk, amit az elmúlt egy évben Oroszország elért, mármint negatív értelemben, az gyakorlatilag az elmúlt 20-30 évnek a teljes keresztbehúzása. Kezdve azzal, hogy elérték egy év alatt, hogy Oroszország teljes politikai és gazdasági izolációba került, tehát gyakorlatilag a világ legfejlettebb része, ugye nem minden gazdasági kapcsolatot megszakított Oroszországgal. Korábban is volt rá tendencia, de az elmúlt egy évben különösen teljes mértékben a totalitárius állam felé fordult, ahol ugye teljes cenzúra van, ahol az elégedetleneket bebörtönöznek egyetlen egy posztért, megosztásért, ahol a sajtó nem működhet, cenzúra van, betiltották a sajtót. Elérték azt, hogy sporttéren ugye az orosz sportolók nem szerepelhetnek nemzetközi tornákon, gyakorlatilag mindenhonnan ki lettek zárva. Elérték azt, hogy az orosz kultúra, bár ugye az orosz vezetés a nyugatot vádolja azzal, hogy eltörli vagy canceleli az orosz kultúrát, de hát valójában ugye az orosz intézkedések, az orosz agresszió az, amely keresztet húzott egy jó ideig az orosz kultúrán. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a legrosszabb Oroszország szempontjában, amit láttunk, az orosz vezetésnek a lépései, és az, hogy most egy jó ideig Oroszországot levették a nemzetközi térképről, és egy izolált Észak-Koreához hasonló klubba sorolták át.
Hogyha az áldozatok számát nézzük, akkor az is azt mutatja, hogy hát eddig Oroszország az, aki a rövidebbet húzta. Ugye egy friss becslés szerint Oroszország körülbelül 180-200 ezer, míg Ukrajna 100-120 ezer katonát veszített a háború kezdete óta.
Ez némileg találgatások talaja. Nem ismerjük a pontos számokat, becslések vannak, és ebből a szempontból egyébként az ukrán veszteségek az, ami inkább ilyen szürke zóna, vagy fekete folt. Tehát Ukrajnából származó vesztességeket egyáltalán nem ismerjük. Nyilván Ukrajna területén zajlik a háború, és a csapatok és a lakosság moralizálása, lelkesítése szempontjából fontos, hogy komolyabb veszteségekről ugye ne beszéljenek, hogy ezeket a fajta találgatásokat elkerüljék, és ezek ugye minősített adatok. Az elmúlt fél év során egyszer nyilatkozott ukrán vezető a veszteségeket illetően, és akkor azt hiszem 12 ezer ukrán halott katonát mondott, ez nem egy reális szám, ennél valószínűleg sokkal nagyobbak a veszteségek.
És hát ugye még ott vannak a polgári áldozatok is.
Ráadásul őket sem ismerjük, hiszen az ENSZ-nek van egy vezetett adatsora, amely ugye azt mondja, hogy január végéig több mint 7 ezer polgári áldozat van, de közben vannak más hírek is, más becslések is, például Mariupolban az orosz, ugye Ostrom során mariupoli polgármester legalább 20 ezer polgári áldozatról számolt be csak Mariupol városában. Azt gondolom, hogy a pontos számokat jobb esetben csak a háború végével fogjuk ismerni. De becslések vannak, ami például Oroszországot illeti. Én azt mondanám, hogy ilyen óvatosabb becslések alapján, hogy inkább 40-50 ezer főre lehet tenni. Számomra egy jó kiinduló pontot jelent, hogy Oroszországban nyilvános, hogy ugye Vladimir Putyin a háború kezdete, pontosabban a Oroszországban egy különleges katonai művelet, ennek a kezdetén meghatározta, hogy mennyi ilyen kártérítést kap a minden család, ahol meghal a katona, annak a családja kap ilyen államtól, hogy ilyen egyszerű kifizetést. És ezek a számok, hogy Oroszország az adott hónapban mennyi ilyen kártérítést fizetett ki a különleges katonai művelet családjainak, ezek nyilvános számok. És ez alapján például december végéig 24 ezer halottat számoltak meg, de ugye megint csak itt ebbe csak azok vannak benne, akik, mert nagyon sok katonát eltűntként tartanak nyilván, lehet az, hogy nem találták meg a holttestét, nem is maradt semmi a holttestéből, hogy ez is elképzelhető. Ők, amíg nincs meg a holttest, addig nem is fizetik ki ezeket a pénzeket. Tehát ez például az a 24 ezer fő, ebben nincsenek benne ezek az eltűnt személyek, vagy nincsenek benne a Wagner csoport zsoldosai, nincsenek benne a megszállt Donetszki-Luhanszki területekből toborzott emberek, tehát nyilván ez a szám is sokkal magasabb lehet. Tehát valahol 40-50 ezer fő köré tenném az orosz katonai áldozatokat, és mivel az ukránokat nem ismerjük, így leginkább azt lehet mondani, hogy valahol paritásban lehet a két szám, bár az elmúlt hetekben, mivel Oroszország frontális támadásokat intéz az ukrán védelmi rendszerrel szemben, valószínűleg a támadónak most sokkal nagyobb veszteségé lehetnek, mint a védekezőnek, hiszen ugye fedezékben a lövészárkok mögül, a védelmi vonalak mögül sokkal jobban tudják megvédeni a katonáikat, az ukrán katonák, mint a frontálisan támadó orosz katonák.
És ha már egy ilyen mérleget vonunk, akkor meg kell említeni, hogy több mint 17 millióan menekültek el eddig Ukrajnából, persze közülük sokan vissza is tértek. A pusztítás, a károk mértékét Ukrajnában azt lehet számszerűsíteni?
December végéig ugye nagyjából a károkat, főleg az infrastruktúrális károkat több mint 700 milliárd dollárra tették. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a háború előtti ukrán GDP-nek a 3,5-szeresét tették ki a károk. Nyilván itt most az anyagi károkról beszélünk. De ugye ez folyamatosan változik. Arra is vannak ugye számok, hogy például egyes városokban a lakóépületeknek a nagy része elpusztult, elég megnézni a Mariupolt, vagy ahol most harci cselekmények vannak, Bakhmut városa, amely korábban egy 70 ezer fős város volt. Azt is azért meg kell jegyezni, hogy a háború első felében a háborús pusztítások magasabbak voltak, hiszen Oroszország egyszerre több fronton nyomult be Ukrajnába, ugye az orosz gyalogságnak az érkezését masszív csapások, precíziós rakéta csapások előzték meg, ahol megsemmisítették az ukrán repülőtereket, különböző katonai célpontokat, és utána ugye az ország területének egy része hónapokon keresztül orosz megszállás alatt volt. Itt ugye Kijevet is próbálták bekeríteni az orosz csapatok, és ugye ennek során sokkal több területet értek orosz támadások, mint most. Aztán ugye Kijev környékéről kénytelenek voltak visszavonulni, más területeket az ukrán ellentámadás következtében fogadták vissza. Itt ugye arról beszélhetünk, hogy a megszállt területeknek most már több mint 40%-át visszafogadták az ukránok az oroszoktól, és a háborús cselekmények nagy részt most jelenleg egy 1000 kilométeres frontvonalon koncentrálódnak, és itt elsősorban tüzérségi harcokról van szó, ugye a tüzérség pedig egy viszonylag szűk szakaszon tud működni, 30-40-50 kilométeres szakaszról lehet beszélni. Tehát a frontvonal mentén nagy a háborús pusztítás, de az ukrán hátországot nem értek olyan pusztítások, támadások, mint amikor a háború kezdetén ugye bevonultak az orosz erők, és a tüzérségi harcokkal próbálták kiverni az ukrán katonákat, nagy háborús pusztításokat okozva mondjuk Kijev külvárosaiban, vagy Csernyihívben, vagy Harkivben. Erre most nincs példa. Vannak, még azt is mondja, meg kell említeni, hogy vannak orosz rakétatámadások, amelyek elsősorban az ukrán kritikus energiainfrastruktúrát célozzák. A kritikus infrastruktúrában valóban vannak károk. Vagy mondok egy másik statisztikát, ha már itt a veszteségekről beszélünk. Több mint 3000 iskolát értek találatok Ukrajnában, ugye a háború során, főleg, ahogy említettem, a háború első hónapjaiban.
És mindezzel nyilván együtt most mennyire tud országként, államként funkcionálni Ukrajna? Említi a kritikus infrastruktúrát, ért támadásokat, az iskolákat, ért támadásokat. De ezen felül jön például a nyugdíj, van például, nem tudom, normális orvosi ellátás?
Vannak bizonyos részek vagy szektorok, ahol kevésbé működik jól az ukrán állam, de ami például a szociális juttatásokat, kifizetéseket illeti, ott zavartalon érkezik a nyugdíj. Önmagában az ukrán gazdasági recesszió sem volt olyan mértékű, mint amit vártak. Magas volt, tehát nem akarom ezt tagadni. Több mint 33, nincsenek meg a végleges számok, 33-34%-os lehet a tavalyi évben az ukrán gazdasági recesszió. De ez még önmagában hát komoly nehézségeket okoz, de a nyugati támogatással együtt ez ugye lehetővé teszi, hogy az ukrán állam komolyabb problémák nélkül tovább tudja működtetni a gazdaságát. Tehát önmagában csak az Egyesült Államok támogatása, katonai és egyéb pénzügyi támogatása tavaly évben 68 milliárd dollár volt. És csak hogy párhuzamba állítsam, az ukrán GDP egyetlen egy év alatt 2021-ben nagyjából 200 milliárd dolláros volt, és ez lecsökkent a tavaly évben a recesszió következtében 130-140 milliárd dollár környékére. Ez a fajta támogatás az viszonylag sok országból érkezett, ugye Európai Uniós országokból is, tehát a nyugati támogatás az nagyban lehetővé teszi, vagy segíti Ukrajnát, hogy nem csak ugye katonailag fenntartsák a védelmi szektort, ellássák a hadsereget, hanem változatlanul működtessék az államot.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem továbbra is Bendarzsevszkij Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, akivel a már egy éve zajló orosz-ukrán háborúról beszélgetünk. Említette, hogy zajlik a már régóta beharangozott nagy orosz támadás. Miben gondolkodhat Moszkva? Ugye kedden tartotta Vlagyimir Putyin az évértékelő beszédét, sokan várták, hogy majd valami nagy bejelentést tesz, esetleg általános mozgósítást hirdet. Ez elmaradt, viszont bejelentette, hogy Oroszország felfüggeszti részvételét a hadászati támadó fegyverek csökkentéséről szóló megállapodásban. Hozhat ez valami változást a konfliktusban?
Hát a konfliktusban nem, tehát ezért volt fontos Vlagyimir Putyin beszéde, mert valóban sokan azt várták, hogy lesz valamilyen nagy bejelentés, akár azon a téren, hogy most már elismerik, hogy háború folyik, nem különleges katonai művelet, elismerik, hogy háborúban állnak Ukrajnával, hogy ez nem történt meg, vagy a gazdaságot próbálják átterelni hadigazdaság irányába, hogy ez sem történt meg, vagy újabb mobilizációt hirdetnek, sőt, az orosz ilyen katonai körökben, akik még erőteljesebb fellépést sürgetnek Ukrajnával szemben, ott komolyan várták, hogy Putyin keményebb dolgokat fog bejelenteni. Ezek a bejelentések elmaradtak. Vlagyimir Putyin beszéde 99%-ban a belső közönségnek szólt. Ez egy szintisztán politikai kommunikáció volt a háború okairól és Oroszország gazdasági helyzetéről. Valóban egy értékelhető, legalábbis számunkra is, a nyugat számára is fontos bejelentés volt, ahogy ön is említette, az úgynevezett új start egyezménynek a felfüggesztése orosz részről. Ugye fontos, hogy ez még nem lépnek ki, kommunikációs szempontból lehet jelentősége a felfüggesztés, azt jelenteti, hogy akár vissza is térhetnek az egyezményhez. Ugye ez az egyezmény, amely korlátozta a készenlétben álló nukleáris robbanófejek számát, korlátozta az Egyesült Államok és Oroszország között. Az eredeti megállapodás még Mihály Gorbacsov kötötte 1991-ben, tehát akkor még ugye a Szovjetunió létezett. Önmagában nem az jelent nagy forradalmi újdonságot ezekben a szerződésekben, hogy a fegyvereket 3000-ről 1500-ra korlátozták, hiszen egyébként több mint 1000 nukleáris robbanófejjel is el lehet hozni a nukleáris apokalipszist, hanem önmagában ugye az volt a forradalmi újdonság ezekben a szerződésekben, hogy kontrollálhatóvá tették mindkét oldalon a nukleáris arzenált. Tehát benne volt a szerződésben, hogy mindkét ország részéről évente például 18 alkalommal fizikailag meg lehetett látogatni az orosz vagy az amerikai nukleáris arzenálokat, és ugye bizonyosságot lehetett tenni abban, hogy valóban ennyi nukleáris fegyver van Oroszországban készleten, ebből ennyi van állandó készenlétbe helyezve. Na most ezt a kontrollálhatóságot veszítettük el. Egyébként a kilépéseket nem, azt is hozzá kell tennem, Oroszország kezdte. Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államok volt az, amely felfüggesztette előbb a kis és közép hatótávolságú fegyverekről szóló megállapodást, majd felfüggesztették a nyitott égboltról szóló megállapodást.
De a megállapodás felmondásától elindulhat egy intenzívebb nukleáris fegyverkezés Oroszországban? Mert mintha tett volna erre utalást az orosz elnök.
Igen, igen. Tehát ez a fő probléma, két probléma is van. Az egyik, ahogy említettem, hogy a kontrollálhatóság megszűnése, illetve van itt egy olyan probléma is, hogy megszűnik a bizalom. Tehát ez az, ami nem volt meg a hidegháború során. Mindenki ugye a nyugati féltekén, mindenki félt attól, hogy Szovjetunió kiszámíthatatlan, hogy bármikor léphet valamit, ami elindítja az új világháborút, hogy esztelenül fegyverkeznek, és ugye mindkét oldal esztelenül fegyverkezett, ez valóban így is volt. És a bizalomnak a kiépítése valamikor Gorbacsov alatt a 80-as évek közepétől indult meg. Fokozatosan, hogy egymás korlátozó, egymást ellenőrizhető szerződéseket kötöttek a felek, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy azt mondták a vállamok, hogy nincs takargatni valónk, nincs félni valónk, tessék, nézzétek meg, hogy mink van, mi nyitottak vagyunk és transzparensek. Ez a fajta bizalom az megszűnt, ezeknek a szerződéseknek az utolsó maradványa volt az új start egyezmény, ez most ugye orosz részről felfüggesztésre került, és elindulhatunk megint egy olyan irányban, hogy valóban, ahogy ön is említette, mindenki elkezd fegyverkezni, mert félnek a másiktól, hiszen ha nem tudom ellenőrizni a másikat, nem tudom, hogy milyen van, a legrosszabbat feltételezem róla, azt gondolom, hogy a lehető legrosszabb tömegpusztító fegyvereket gyárt, a lehető legnagyobb fegyverarzenára törekszik, és elindul ez már elindult sajnos, egy fegyverkezési spirál, amelynek egyébként az utolsó ilyen még nem jelenlévő része volt a nukleáris fegyverarzenál, és most a nukleáris fegyverek terén is elindulhat egy ilyen változás, és ahogy ön is említette, valóban Putyin azt is bejelentette, hogy hát ő úgy tudja, hogy az Egyesült Államok nukleáris kísérleteket tervez, ami egyébként nem egy valid hír, tehát ilyet nem hallottunk az Egyesült, és nincs is értelme, hiszen egyébként ezek a kísérletek be vannak tiltva nemzetközi egyezmények által. És mivel Putyin úgy tudja, hogy az Egyesült Államok ilyen kísérleteket tervez, ő most arra utasítja az orosz hadsereget, hogy készíts elő lehetőséget, hogy Oroszország is újabb nukleáris kísérleteket folytasson. Egyébként a dolog mögött van egy racionális elem, azt meg kell jegyezni. Az elmúlt hónapokban nagyon heves vita zajlott, hogy Oroszország bevethet a nukleáris fegyvereket Ukrajnában, vagy sem. Én abban a táborban tartozom, akik azt mondják, hogy nem. Nagyon csekély az esély annak, hogy ez megtörténik. Oroszország is a racionális játékos, a nukleáris fegyverek bevetése abba az irányba viszi el Oroszországot is, hogy még jobban elszigetelődik, és akár ugye egy lépést teszük a nukleáris világháború felé. Ennek a margóján, ugye a nukleáris fegyverek bevetése kapcsán jöttek elő azok a viták, hogy Oroszország képes-e a nukleáris fegyverek használatára, mert hogy nagyon sokan a nyugati oldalon, sajnos azt mondom felelőtlenül, azt hozták fel, hogy hát, hogy biztos ezek a fegyverek már nem működőképesek, hogy utoljára 60-70-es években tesztelték őket, azóta ott vannak valahol az orosz raktárakban, Putyin nem is meri megtenni, használni nukleáris fegyvereket, és egyébként sem képes-e. Tehát ez a fajta orosz lépés, amit Putyin bejelentett, ez arra is irányulhat, hogy véget vegyen ezeknek a találgatásoknak, hogy Oroszország nem képes a nukleáris arzenálja használatára, és mondjuk egy nukleáris teszte, vagy egy nukleáris kísérlete demonstrálhatja, hogy Oroszország igenis birtokában van a technológiának, és ha kell, akkor használni fogja.
Merre mehet tovább ez a konfliktus? Milyen forgatókönyveket lát? És egyáltalán van-e esély bármiféle lezárásra?
Most egyfajta katonai patthelyzetet látunk. Oroszország nem képes az ukrán vonalaknak, a védelmi vonalaknak az áttörésére. A pozíciós műveleti kisebb sikereket el tudnak érni. Elképzelhető, hogy például beveszik Bahmut városát, és akkor az első ukrán védelmi vonalat bevették 10 hónapnyi harcok után, aztán pedig kimerülnek. Tehát kisebb sikerek lehetnek, de alapvetően a front megmerevedett, és néhány kilométeres területi szerzeményekről beszélhetünk mindkét oldalon. ami azt vetíti előre, hogy előbb-utóbb katonailag, emberi erő tekintetében, lőszer tekintetében, stb. A felek ki fognak merülni, és vagy egy átmeneti befagyasztása következik a konfliktusnak, ha van is formális fegyverszünet, ha nincs, vagy egy sokkal lassabb intenzitású, kisebb intenzitású konfliktusról fogunk beszélni, amely akár éveken keresztül ilyen alacsony tűzintenzitás mellett fog folytatódni. De azt gondolom, hogy ebben a helyzetben az idő inkább Ukrajnának dolgozik, hiszen mindenhonnan halljuk az elmúlt egy év során, hogy az alapvető európai és amerikai érdek, hogy Oroszország az orosz kísérleteket megakadályozzák a Ukrajna megszállására, és igazából az érdekszféra mentén történő világfelosztás átalakítására, tehát ezt határozottan próbálják a nyugati országok megakadályozni, és ugye Ukrajna támogatása mellett is van egy határozott kiállás. Tehát ez alapján azt gondolom, hogy ha évekig is elhúzódik a konfliktus, alapvetően az idő, az bár ugye rombolja az országot, és komoly károkat okoz, de alapvetően Ukrajnának kedvező a szempontból, hogy előbb-utóbb, ha Oroszország ki akar törni ebből az elszigetelődésből, ha ugye gazdasági nyitást szeretne, ha rendezést szeretne, akkor muszáj lesz valamilyen kompromisszumot kötnie, vagy a jelenlegi vezetéssel, vagy egy új vezetéssel. Egyébként ugye azt is el kell mondani, hogy az orosz vezetés nem éppen fiatalokból áll. Vladimir Putyin is 70 éves, és gyakorlatilag mindenki aki a környezetében van, hasonló, hogy a korosztályban jár. Tehát előbb-utóbb ez a vezetés el fog menni az ország éléről, és a következő vezetésnek ezeket a problémákat mindenképpen rendeznie kell, hiszen gondoljunk bele abba, hogy miközben Oroszország a 2000-es években ugye a G7-es csúcsot kibővítették Oroszországgal, létrejött a G8, és Oroszország ott foglalt helyet a legfejlettebb államok körében. Most pedig afrikai országokkal mennek tárgyalni, illetve hát Észak-Korea és Eritrea számít, és Szíria számít a legfontosabb orosz szövetségesnek. Nyilván ez egy minőségi változás, és ebből a fajta elszigeteltségből előbb-utóbb ki kell törniük, meg kell oldani ezt a dolgot. Ráadásul hogy a nemzetközi jog is, és többek között egyébként India és Kína is konzekvensen azt képviselik, hogy mielőbbi béke, de Ukrajna területi integritását meg kell őrizni, és a nemzetközi jog ugye ebben a helyzetben Ukrajnának ad igazat. Tehát hosszú távon azt gondolom, hogy a konfliktus rendeződni fog, előbb-utóbb helyre fog állni az az állapot, ami 2022. februárja, vagy sőt 2014. februárja előtt létezett. Csak az nehéz megjósolni jelenleg, hogy ez az állapot az még hónapokig fog tartani, vagy akár így hosszú éveken keresztül.
Bendazsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.